Azt mondtad, hogy mindennek az alapja az animáció. Hogyan bontható ki mindez a sokféle stílus az animációból egyáltalán? Hogy látott ezt?
Amikor a film elindult, mondjuk, hogy 130 évvel ezelőtt, még senki nem tudta, hogy ez micsoda, de rácsodálkoztak az emberek arra, hogy technikailag széleskörűen megvalósult az, amiről egyébként már korábban tudtak, hogy állóképek sorozata, ha nagyon gyorsan kerül egymás után a szem elé, akkor az mozgóképnek tűnik. Ugye a régiek ezt mindig tudták, hogy ez egy illúziógyártás. Ezt tudták már a Lumière fivérek előtt, tehát tudták már a kinematográf feltalálása előtt, különböző praxinoszkópokkal, akkor, hogyha egy nagyobb, egy vastagabb könyv sarkára rajzolgatta kinyíló virágnak egyes rajzait, és utána megpörgették, és ez egyszerűen kinyílt. Tehát amit mi filmként ismerünk, az egy illúziógyártás, nincs mozgókép, hanem mozgókép illúzió van. Ezt valamikor a filmcsinálás kezdetekor, ezt minden alkotó tudta. George Méliès nem volt animációs filmrendező, vagy filmkészítő, de minden filmje animáció. Pontosan tudta, hogy ezt hogy kell használni. És aztán ezt valahogy, ezt a tudást a filmgyártásban dolgozó többsége elvesztette, és lett egy olyan képzet, hogy a filmcsinálás az valamiféle valóságreprezentáció. És az animáció meg nem felejtette el. Tehát az animációs filmes pontosan tudja minden pillanatban, hogy ő illúziót csinál. És ha illúziót csinál, akkor tulajdonképpen teljesen szabad arra, hogy olyan formákat használjon, amilyet akar. Ha egy líraibb történetet akarok, és oda akvarell sorozatot akarok, akkor azt csinálok. Ha egy keményebb, szikárabb történetet, és egy jóval expresszívebb animációs vagy grafikai stílust akarok, akkor azt. Ha tárgyakkal akarom kifejezni, akkor tárgyakat mozgatok. Ha kollázs elemeket akarok mozgatni, akkor azt mozgatom. Tehát tulajdonképpen az animáció az nem egy filmes műfaj, hanem egy gondolkodásmód, a kifejezés szabadságának a gondolkodásmódja. Engem akkor is, amikor színészekkel dolgozom, akkor is ez a szabadság az, ami vonz és ami lenyűgöz. Úgyhogy számomra az animáció nem filmes alműfaj vagy alzsáner, semmiképpen nem technika, hanem annak a szabadsága, hogy minden film meg tud szólalni egy olyan hangon, amiről az a feltételezésem, hogy azon a hangon szólal meg legszívesebben.
És utána már csak a mesterségnek a gyakorlása az, hogy a mondani valót, a technikát és egyebeket társítsunk hozzá, a hangzást, mert hiszen az is nagyon-nagyon fontos ezekben a filmekben.
Ahogy a vizuális stílus, az animációnak a mikéntje, a dramaturgia, a mozgatás módja, úgy a hang és annak több rétege, tehát például a narráció módja, a zene vagy a sound design, ezek mind olyan dolgok, amik rajtunk múlnak. Olyanná tesszük, amilyenné mi akarjuk. Azért tesszük olyanná, amilyenné, mert azt gondoljuk, hogy az szolgálja legjobban az adott filmet. Tehát ilyen formán azt a nagyon sok száz produkciót, amit készítettem életem során, azért nem hasonlít egyik sem másikra formailag, mert mást akar mondani. És nem a saját hangomat akarom hallatni, hanem minden egyes filmnek akarom segíteni megtalálni a saját hangját. Biztos vannak olyan alkotók, akik a saját stílusokat, a saját hangjukat keresik, és azt akarják minél pontosabban megtalálni. Én valószínűleg erre nagyon gyorsan ráunnék.
Ez nem furcsa az ember a saját hangját, vagy te a saját hangodat nem szeretnéd, hiszen ami te vagy, az azért ott van ezekben a filmekben, és az akkor, ha nem a hangod, akkor mi?
Pontosan ezért nem kell nekem ezt különösebben hangsúlyozni. Úgyse tudom magamat kivenni belőle, következésképpen nem válik programommá, hogy ezt keressem. Tehát ugye sokszor mondják ezt az önkifejezés dolgot. Számomra az önkifejezés nem cél, hanem egy megkerülhetetlen része a produkciónak, hiszen ha a fejem tetejére állok is, én szólalok meg. Ha a Babócában, ha egy Wagner műben, ha egy ismeretterjesztő produkcióban, ha a Kuflikban, ha egy fesztiválfilmben, nem tudom magamat kivenni, nem tudom magamat kisporolni, de pont talán emiatt teljesen felesleges erőfeszítésnek látom azt, hogy ezzel különösebben foglalkozzak. Ez a része, ez pipa, utána már lehet foglalkozni magával a filmmel, hogy a film találja meg azt a hangot, amin ő akar megszólalni. Vagy a produkció, hogyha a színházi művekre is gondolok.
Mégis hol érzed, vagy miben érzed te biztonságban magad pont ezért a nagy változatosságért, amit bemutatsz nekünk?
A kifejezés szabadságában, hogy akárhány művet csináltam, vagy munkát csináltam, Összesen egyébként, mikor most összeszámoltuk egy kiállítás miatt, egészen ijesztő szám jött ki, több mint 2000, sőt, több mint 2500, és akkor ebben nem számoltam be azokat a produkciókat, amelyekben nagyon intenzíven részt vettem, mint tanár, konzulens, tútor Magyarországon, külföldön, Kolozsváron, ami ugyancsak több száz produkció, tehát amit hallgatók jegyeznek, de amelyekben a születésüktől már a forgatókönyv csírájának az állapotától folyamatosan benne vagyok. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy ami a legnagyobb örömet és biztonságot adja, vagy inkább azt mondom, hogy a szellemi kihívást, meg vonzó jelleget, az ez. Ez a szabadság, hogy minden egyes produkció egy fehér lap. Nem rutinból csináljuk, hanem megnézzük, hogy a produkció merre felé akar menni. A tapasztalat persze segít, de egyúttal akadály is lehet, akadálya annak, hogy teljesen tabula rázát tudjunk csinálni. Tehát nagyon veszélyes, hogyha az ember rutinból akar megoldani valamit, bármit. Akár egy új e-mailt, egy új napot. Az, hogy ahogy fölhúzza reggel az okniát. Tehát nem lehet rutinból élni. Minden pillanatnak az egyedülvalóságát, a megismételhetetlenségét, az akkor és mostját szerintem érdemes megélni. Ha meg alkotásról van szó, akkor meg aztán pláne szinte vétek számba megy, hogy az ember ezt nem így csinálja.
Mi az az impulzus, ami kivált egy gondolatot, egy ötletet, hogy az megvalósuljon azután? Animációban most beszéljünk az animációról, hiszen az is százféle nálad, vagy ezerféle, ha már összeszámoltuk.
Ebben a dologban nagyon erősek a racionális okok és indokok. Az utóbbi időben már kevesebb megrendelésre készített produkciót csináltunk, vagy inkább úgy fogalmazni, hogy megbízásra készült, meg abban sokkal szebben fogalmazódik meg a bizalom. Amikor megbízásra készített munkákat csináltam, akkor is csak olyat vállaltam el, ahol ezt a bizalmat a partner részéről éreztem. Rám bízta, hogy az általa megfogalmazott üzenetet én hogyan tudom közérthetően a közönség számára jól elfogadható, jól érthető módon megfogalmazni. Olyan munkát sose vállaltam, amiben valamilyen részfeladat kivitelezése lett volna a munkám. De az utóbbi időben nagyon-nagyon ritkán készítek megbízásra produkciókat. Leginkább olyan filmeket csinálok, amelyiknek az életképességében bízom, és főleg gyereksorozatokat, vagy nagy közönség számára készített animációs filmsorozatokat. Tulajdonképpen itt nem az ötlet a lényeg, ötlete bárkinek lehet. Nálunk a stúdióban az ötlet maga különös értékkel nem rendelkezik. Most a fesztiválnak az egyik kerthelyiségében ülünk, körülnézek, meggyőződésem, hogy bármelyik ismeretlen ismerősnek itt legalább 10 jó ötlete van. A munka ott kezdődik, hogy ezekből az ötlet csírákból hogyan tudunk életképes produkciókat építeni. Az már valami. Az ötlet az még tulajdonképpen szinte semmi.
De hát a jó ötlet az nagyon fontos, az egyedi ötlet, nem? A kisfiú, aki a gyufa szálakkal játszik, hogy a gyufából mit csinálunk, nem?
Nem. Ez lehetett volna gémkapocs, lehetett volna egy darab uborka, bármi lehetett volna. Az, hogy utána fölismerni a zsákutcákat, és arra felé fejleszteni egy ilyen produkciót, amerre felé életképesnek tűnik, tehát el tud jutni a közönséghez, és a közönségnél otthonra lel, ez a feladat, ez a munka. Önmagában az ötlet, azt mondom, az egy tényleg egy olyan dolog, amiből, ha ezt a csíra szót használtam, nagyon gazdag a természet potenciális óriás fenyőkben. Sok millió facsemetéből lesz egy, ami felnő. De elvileg bármelyik magoncból lehetne fenyőóriás. Tehát amikor tavasszal kimegy az ember az erdőbe, és azt látja, hogy millió számra vannak icipici kis fenyőfa magoncok. A mi munkánk az, hogy ebből a nagyon sokból válasszuk ki azt, amelyik nem biztos, hogy sokkal életképesebb, mint a többi, de amit valami miatt, nagyon sok szempont miatt kiválasztunk, onnantól kezdve azzal a döntéssel, hogy abból nevelünk filmet, azt is döntjük, hogy a másikból nem nevelünk filmet. Minden ilyen munkánkban nagyon sok nem hangzik el az egy-egy igen mellett. Tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt jelent meg az első Kuflik könyv, azt hiszem 8 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a fölvetéssel, és legalább 20 akkor kijövő gyerekkönyvből választottam ki, hogy én a Kuflival fogok foglalkozni. Az azt jelenti, hogy 19 nemre jutott egy igen. Azt azért nem állítom, hogy a másik 19 ugyanolyan esélyes lett volna arra, hogy ennyire evidensen létező entitást neveljünk belőle, de a logikája mégiscsak ez.
Ez esetekben mi dönt? Kuflik, Bogyó és Babóca és társai? Hiszen ez egy más közönségnek is szól nyilván, tehát itt a nyelvet, a hangot is meg kell találni. És mi a döntő? Szimpatikus? Szeretem? Jó pofa?
Az, hogy miből látom esélyét egy saját hangját megtaláló márkát építeni, ebben az esetben brandingről van szó, tehát nem filmcsinálás ez, hanem márkaépítés. Az egy elég összetett dolog. Ott nyilván minden egyes ilyen munkában a dolognak a nagyon markáns valamilyenségét keresem. Azt a karaktert, ami nagyon-nagyon tisztán megkülönbözteti őt minden mástól, ami egyébként persze hasonlít hozzá, de amikor így az ember így első pillanatra tudja, hogy ez az. És ha ennek a csíráját megtalálom, az sokkal jobb eséllyel indul abban a versenyben, hogy abból mi igyekezzünk a legjobb tudásunk szerint egy erős márkát építeni.
Milyen szerepe van a zenének? A zene, a komoly zene, az nagyon-nagyon fontos szerepet játszik nálad. Például most volt ez az Ergo animáció. Ez is egy ilyen nagyon jó ritmusos kis minimalista zene.
Hála annak, hogy a 30-as évek óta már a film az hangos film, sőt, előtte is hangos film volt, csak ugye élőben játszott a banda vagy a zongorista. Olyan formai komponense a filmnek, amivel hát ha nem foglalkoznánk, akkor bolondok lennénk. Ahogy nagyon nem mindegy, hogy hogy néznek ki a karaktereink, vagy ha színészekkel játszunk, akkor mit viselnek, hogy néznek ki. Nyilván, ha színészekkel játszunk, akkor azzal kezdjük, hogy nagyon fontosan meghatározzuk, milyen karaktereket keresünk, és van egy nagyon intenzív casting. Ha a zenei résszel, vagy a hangi résszel foglalkozunk, akkor legalább ennyire intenzív munkát végzünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy filmnek milyen a zenei világa. Nem tudom meghatározni, hogy a végeredmény tekintetében hány százalék az, ami a zenei valamilyenségre hárul, de én úgy satszolom, hogy legalább 50%.
Főleg a komoly zene, azt hiszem neked a színház és az opera is nagyon-nagyon közelálló terület.
Hozzám minden közel áll. Azzal, hogy olyan elég sokat rendezek operában, ilyenkor is igyekszem magából a produkcióból annak teljességében kivenni a részemet, tehát az esetek nagy többségében nem csak rendezője, hanem látványtervezője, vagy legalábbis a látvány koncepció kialakítója is vagyok. Az, hogy most komoly vagy nem komoly, hát szerintem ez csak egy szólásmondás. Wagner, vagy Bach, vagy Bartók zenével elég sokat és elég intenzíven foglalkoztam, de hát csináltam, mit tudom én, 150 csatornazonosító spotot a Magyar Zene TV számára is, ami egyébként mondjuk ez a popdance zenei műfaj tőlem mondjuk a zenei érdeklődésért, mert tekintve valóban egy kicsit messze áll, de hát nyilván oda az ember nem Mozartba, meg Beethovenbe, vagy Lutoslavskiba gondolkozik.
Az animáció technikája is, nyilván ez is a szabadságnak a része, annak a bizonyos szabadságnak, de azért csak köti valami, hogy milyen kifejezés módot használjál.
Mindenféle animációs technikát tudok alkalmazni. Az az ötlet, hogy egy kis gyerek gondolatai, félelmei, vágyai, ezek sokféleképpen persze kifejeződhetnek, de azzal a módon, ahogy matat egy tárgyat, és az a tárgy a képzeletében életre kel, ebből az egyszerű gondolatból született az a Mecsis című film, amiben gyufákat animáltunk. Ha vesszük az Ikarosz filmet, ami a minden emberben benne lévő vágyról szól, hogy repülni tudjon, és az a paradox helyzet, hogy miközben ez a vágy nagyon erős, benne van az emberben a repülésre való alkalmatlanság, vagy ha metaforikus értelemben vesszük, az, hogy az ember szeretne szabad lenni és repülni, de vajon jól fogalmazza meg, hogy mitől, a vagyontól, a presztízstől, a birtokol dolgoktól, maguktól, a dolgoktól lesz képes repülni, vagy pont attól, hogy képes ezektől megszabadulni. És amikor ezeken gondolkodtam az antik mitológiai mindenki által ismert történet kapcsán, akkor amikor rá találtam arra, egyébként pont falvésés közben, amikor bevéstem a elektromos kábeleket a saját lakásom falába, és nyeltem a port, és potyogott a malter, hogy akkor használjam erre az ötletre a port és a követ. Mert a por az a repülésre való alkalmasság, a kő a repülésre való alkalmatlanságnak a teljesen univerzális metaforája, és egy csapásra ez a film a repülésről, a repülés vágyáról és képtelenségéről megtalálta a saját maga nyelvét. És soha többet nem csináltam filmet kőből és porból, mert ez a forma, ez ennek a filmnek volt a dialektusa. Elmondott mindent, amit erről a filmről akartam, aztán haladtam tovább, és elővettem kollást, bábot, gyufát, háromdimenziót, festményt, akvarelt, a jó Isten tudja mi mindent, tehát infografikát, gyerekrajzot, nagyon sok minden. Tehát mindig azt, amitől azt reméltem, hogy azon a nyelven, azon a vizuális és hangi nyelven a filmötletem a legszebben, legkényelmesebben talál utat a közönséghez.
Ez dilemmát szokott okozni, hogy vajon ez legyen, vagy az legyen? Mert hiszen a végén derül talán ki.
Dehogy is. Hát ez ebben a legszuperebb, hogy addig gyötörni az anyagot, meg magamat, meg a kollégákat, meg a kollégák engem, amíg rá nem találunk arra, és ezt rögtön érezzük. Az olyan gyönyörűen érezhető, hogy megtalálta. Kész. Ez azon a hangon szól, ahol szólalni akart. És van olyan, amikor halljuk, hogy hamisan szól. Ez a film nem ebben a formában akar megszólalni. És akkor azt ledobja magáról. És akkor azt addig gyötörjük magunkat elsősorban, amíg azt nem halljuk, hogy ez tisztán szól.
Mindig csapatmunka az egész?
Mindig. Amikor egyedül sem, akkor is csapatmunka. Magammal vitatkozom.
És gondolom a lehetetlen sem ismeritek tényleg, hogy az imént mondtad, hogy bármivel ötvözhető és összerakható és kikísérletezhető.
Természetesen az ideálist keressük, tudva, hogy azt nem érjük el. Igen, erre törekszünk, és minél jobban szeretnénk megközelíteni azt a csak az ideák világában létező maximumot, és aztán mindig töredékest hozunk létre, de az eddigi tapasztalatunk szerint az a maximalizmus, amivel mi a munkához állunk, hogy mondjam, elég szokott lenni ahhoz, hogy a munkáink eljussanak oda, ahol várják. Legyen ez operaközönség, legyen ez egy reklám esetében a teljes lakosság, amelyik meg van szólítva, egy gyerekfilm esetében mondjuk leginkább a kisgyerekes szülők és a gyerekek közönsége, egy autonóm film esetében mondjuk a nemzetközi fesztivál közönség vagy a zsűri, és folytathatnánk a sort. Szóval azt érezzük a visszajelzések alapján, hogy a munkáink szinte mindegyike meg tudja szólítani azt, akinek a megszólítására készült, de hát ez tulajdonképpen ez megint szakmai kérdés. Ha tanítok is, mondjuk ott van, mit tudom én, 12-14 hallgató egy osztályban. Mindegyik teljesen más. Teljesen más szavakkal lehet megértetni az egyikkel, meg a másikkal a szakma alapvetéseit. Egyszerűen mások a szavak, mások a mondat szerkezetek, mások a mondat hosszok. Mások a példák, amivel utat lehet találni az egyikhez, meg a másikhoz. Ezt én nem tartom csak az animációs filmre, vagy csak a filmcsinálásra érvényes alapvetésnek, hanem a kommunikáció, vagy az emberi együttélés alapvetése, hogy azzal tudok utat találni a másikhoz, ha figyelembe veszem a másik valamienségét, érdeklődését, vágyait, szándékait, végességét, és valahogy az én érdeklődésem, szándékaim és végességeiből azok a gondolatok, azok a szavak kerülnek ki, amelyek valamiféleképpen utat találnak hozzá. Mi ezt gyakoroljuk a filmben is.